elfogadta a kormány a konvergencia programot, hétfőn már mindenki elolvashatja. A KDNP meghívná hazánkba Jánz Lotát. A magyar-szlovák ügy várhatóan az Európai Parlament elé kerül. Vége a madárinfluenza korlátozásoknak. A következmények 15-20%-kal emelkedik a baromfihús ára.
A hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
Jó estét kívánok, a híradót látják. Zöld út a konvergencia programnak, kormányülés Balatonöszödön. A tanácskozáson a kormány tagjain kívül a konvergencia tanács két tagja, Simor András és Boks Erik, valamint az MNB elnöke Járai Zsigmond is részt vett. A kormány szándékai szerint marad a 13. havi nyugdíj.
Elfogadta a kormány a konvergencia programot, tájékoztatott Veres János. A pénzügyminiszter hozzátette, a kormány tagjai írásban tettek javaslatot bizonyos módosításokra. Járai Zsigmond és Simor András szóban fogalmazta meg észrevételét. A jegybank elnöke jelezte, vita van a Nemzeti Bank és a kabinet között az inflációs előrejelzést illetően, de hozzátette, ez a vélemény különbség a normális szakmai vita keretein belül van. Hitelesnek nevezte a programot a konvergencia tanács nevében Simor András. A pénzügyi szakember úgy vélte, versenyképességi szempontból fontos az államháztartás belső struktúráinak átalakítása, illetve a következő konvergencia programban részletesen meg kell jeleníteni a 2009 utáni időszakra vonatkozó terveket. Veres János elmondta, nem hangzott el olyan vélemény, ami a programpálya ívét, a számszerű megállapításait kétségbe vonta volna.
Valamennyi vélemény alátámasztotta a számok hitelességét, és azt a tényt, hogy a programban most szereplő tervezett strukturális reformok megfelelőképpen alátámasztják és megalapozzák a 2009-ig tervezett makropálya adatait.
A konvergencia programot a pénzügyminisztérium holnap küldi Brüsszelbe, és várhatóan hétfőn már mindenki számára hozzáférhető lesz az interneten a pénzügyminisztérium honlapján. A kormányülés az egészségügyi reform részletes vitájával folytatódik Balatonöszödön.
Az állami számvevőszék elnöke szerint 2005 zárszámadási adatai egyértelművé teszik, hogy szükség van a konvergencia programra.
Az ÁSZ szerint elodázhatatlan a nagy ellátórendszerek struktúrájának megváltoztatása. Szerkezetük 2005-ben gyakorlatilag változatlan maradt, aminek következtében a nyugdíj és egészségügyi ellátórendszerekre fordított kiadások lényegesen megemelkedtek.
Nem tartható fenn az a rendszer, ami mintegy 500 ezer embernek a társadalombiztosítási finanszírozását tartalmazza, annélkül, hogy ezek a emberek publikusan munkát végeznének, vagy pedig adóval, társadalombiztosítási hozzájárulással működtek volna.
Kovács Árpád beszámolt arról is, hogy a számvevőszéki ellenőrzések rávilágítottak. A Budapest Airport privatizációs bevételéből csupán mintegy 200 milliárd forintot fordítottak hosszú távú fejlesztésekre. A bevétel döntő részét állami kiadásokra költötték el, ahelyett, hogy ezzel az államadóságot csökkentette volna a kormány.
Vége a konstruktív együttműködésnek, legalábbis Mikola István és a Fidesz egészségügyi politikusai a jövőben nem látják értelmét, hogy együttműködjenek a kormánnyal, amely továbbra is bojkottálja a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztalt.
A konvergencia program merénylet a magyar társadalom ellen, jelentette ki Mikola István.
Ha azok a megszorítások, pénzkivonások, amelyek a konvergencia programban, az egészségügyben megjelöltettek, és amelyek zöldkönyvben és más kormányzati intézkedésekben megjelentek, megvalósulnak, akkor ebből a forrásból legfeljebb 5 millió embert lehet ellátni Magyarországon.
Az Orbán kormány egészségügyi minisztere úgy véli, versenytárgyalás nélkül adják magánkézbe az intézményeket. Példaként a 60-i kórházat említette a politikus, aki szerint minden törvényes eszközt igénybe kell venni ahhoz, hogy ezt a kormányzati álmokfutást megállítsák. Mint mondta, a Fidesz egyelőre nem tervez demonstrációt, de ő személy szerint támogatja az egészségügyi szervezetek megmozdulásait.
A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Munkástanácsok Országos Szövetsége országos demonstrációs bizottságot hozott létre. Céljuk, hogy elérjék, a kormány vonja vissza a munkavállalókat sújtó megszorító intézkedéseket, mondta Gaskó István, a Liga elnöke. Palkovics Imre, a MOSZ elnöke közölte, a bizottság hamarosan határoz a közeljövő szakszervezeti fellépéseiről. A kereszténydemokrata néppárt kezdeményezi az országgyűlés elnökénél, hogy hívják meg Magyarországra Ján Szlotát. Simicsko István képviselő szerint így tisztázni lehetne a szlovák nemzeti párt elnökével a magyar ellenesség okait.
Simicsko István szerint mindkét országban fel kell tárni a provokációk hátterét. Meg kell vizsgálni, hogy a Magyarországon történt esetek kinek az érdekeit szolgálják.
Vizsgáljuk meg, hogy egy spontán akció, vagy pedig szervezett akciója. Hogyha szervezett, akkor vajon kik állhatnak a háttérben? Belülről szervezik ezt, itthonról, vagy esetleg kívülről szervezik ezt? Ezért én magam a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként napirendre szeretném tűzni azt, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatainkat, a magyar nemzetbiztonsági szolgálatokat hallgassuk meg ez ügyben.
A politikus szerint az, hogy magyar ellenes, magyar gyűlöletre uszító politikai pártok ma még szavazatokat tudnak szerezni szomszédságunkban, mindenképpen elgondolkodtató. Úgy vélte, Szlovákiában a helyzet még rosszabb is lehet, ezért mind a magyar kormánynak, mind az európai parlamenti képviselőknek többet kell tenniük a szlovákiai magyarok érdekében.
Tüntetést szervez szeptember 9-én az SZDSZ új generációja az Esztergomot Párkánnyal összekötő Mária Valéria hídra.
Kovács Pisti vagyok.
Az SZDSZ ezzel a rövid filmmel szólít fel a tolerancia fontosságára. Ebben Kovács Pisti és a szlovák Hanna "nem ezt vártuk tőletek" mondattal utalnak a nacionalista megnyilvánulásokra.
Kovács Pisti és Hanna békében, nyugalomban szeretnének élni Magyarországon, Szlovákiában, az Európai Unió kötelékén belül. Rendkívüli módon szeretnénk, hogyha Szlovákiában, és persze Magyarországon is meghallanák Hanna és Kovács Pisti kérését.
Ősi Mátyás hangsúlyozta, a szlovák kormány fő még mindig adósa annak, hogy a magyar ellenes atrocitásoktól és Ján Szlotának a rendkívül otromba magyar ellenes kirohanásaitól elhatárolódjon. A liberális politikus pártja nevében azzal a kéréssel fordult azokhoz a szurkolókhoz, akik a hétvégén elmennek a Magyarország-Norvégia labdarúgó mérkőzésre, tartózkodjanak mindenfajta szlovák ellenes megnyilvánulástól.
Várhatóan az Európai Parlament plénum elé kerül a szlovákiai magyarok ügye. A szocialista képviselőcsoport vezetője ismét figyelmezteti Robert Fico miniszterelnököt, hogy a Szlovákiában történtek nem egyeztethetők össze az Európai Unió értékeivel.
Az Európai Parlament két hónappal ezelőtt aggodalmát fejezte ki, amiért a választásokon győztes szociáldemokraták szélsőséges nacionalista erőkkel alkottak koalíciót. A félelmek beigazolódtak, Brüsszelben összefüggést látnak a szélsőséges Ján Szlota hatalmi pozíciója és a magyarokat ért támadások között. A magyar EP képviselők mindazonáltal úgy vélik, nem szlovák-magyar ügyről van szó.
Teljesen mindegy, hogy magyarokat vernek, romákat vernek, más vallásúakat vernek, más színűeket vernek. Itt nem arról van szó, hogy kit, hanem egyáltalán nem helyén való az a cselekedet, hogy bárkit bántsanak egy országba, csak azért, mert más nyelven beszél, más vallása van, vagy esetleg más színű.
A magyarok abban bíznak, hogy a lépéseket Pozsonyban nem tekintik majd sem a magyar koalíció pártja, sem a brüsszeli magyar képviselők összeesküvésének. Reményeiket alátámasztja, hogy az atrocitások ügyében már is számos külföldi képviselő emelt kifogást.
Jelezték nekem például az európai szocialistáknál, hogy lesz olyan képviselő, más nemzetiségű, aki ezt szóvá kívánja tenni, nem is kisebbségi az illető.
Szent Iványi István SZDSZ-es képviselő a jövő héten Magyar Képviselői Fórumon szeretne a konkrét lépésekről egyeztetni politikus társaival.
Szlovákia mi szomszédunk, Szlovákiával mi békében és biztonságban szeretnénk élni, mi a szélsőséges megnyilvánulásokat szeretnénk kiiktatni, mert ezek Szlovákiának is ártanak, nem csak az ott élő magyar kisebbségnek.
Gál Kinga néppárti képviselő szerint a szlovák politikusok nem ismerik fel szavaik következményét.
Ahelyett, hogy elítélni mindazt a szlovák kormányfő, ami a körülötte történik, és elfogadná, hogy bizony ez egy okokozati összefüggésben van, próbálja elterelni a figyelmet.
Közös magyar-szlovák nyilatkozattal szeretné véglegesen lezárni az ellentéteket a szlovák kormányfő helyettes. Elmondta, meg kell békélnünk a történelemmel egy közös nyilatkozatban, amely lerombolná a múltban köztünk keletkezett összes falat. A szlovák nemzeti hagyományt ápoló Matice Slovenska Egyesület közleményében a szlovákokat és a magyarokat is békülékeny magatartásra, egymás kölcsönös megértésére és tiszteletére szólította fel. Ugyanakkor elítélte a mindkét oldalon megnyilvánuló szélsőségességet, továbbá azt, hogy a politikai pártok ezzel visszaélnek. Donor konferencia Stockholmban. 60 állam kormány képviselői és segélyszervezetei vesznek részt a rendezvényen, amelyen a libanoni háborús károk helyreállítására gyűjtenek támogatást. A 34 nap alatt lerombolt közületek és lakóházak újjáépítésére egyelőre 390 millió eurót szeretnének biztosítani.
A stockholmi donorkonferencia résztvevői megkapták azt a terjedelmes listát, amelyet a libanoni kormány az ENSZ fejlesztési alapjával közösen állított össze a megrongált, illetve tönkretett utakról, hidakról, épületekről, közművekről. Az összegyűlt támogatásból az újjáépítés mellett munkahelyteremtésre és a szociális szolgáltatások javítására is fordítanának. 1 millióra becsülik azoknak a számát, akik kénytelenek voltak elhagyni otthonukat, miután az izraeli hadsereg megkezdte a Libanon elleni hadműveleteket. Dél-Libanon nagy része és a Beiruttól délre fekvő területek romokban hevernek. Kamel Vaznek pénzügyi elemző rendkívül hasznosnak tartja a stockholmi donorkonferenciát, mert nemzetközi segítség nélkül Libanon nem tudna talpra állni.
Az izraeli-libanoni konfliktus idején az izraeliek által bevetett kazettás bomba mindmáig félelmet kelt a libanoni lakosság körében.
Jan Egeland, az ENSZ segélyprogramjainak koordinátora, erkölcstelennek nevezte a fürtös bombaként is emlegetett fegyver használatát lakott területen. Izrael ugyanakkor azt állítja, hogy kazettás bombákat csak a Hezbollah rakétakilövői és katonai célpontok ellen vetett be. Az ENSZ egyik szervezetének jelentése szerint több mint 200 helyen találtak kazettás bombákból származó fel nem robbant tölteteket Libanonban. Az alattomos fegyver több kisebb töltetet tartalmaz, amelyek száma 3-tól akár 2000-ig is terjedhet. 22 bomba robbant csak nem egy időben Tájföld déli részén, Jala tartomány székvárosa több pénzintézetének közelében. Két ember életét vesztette, 28-an megsérültek. A szemetes ládákba, nyilvános telefonfülkékbe és újságos standok közelében elhelyezett házi készítésű pokolgépeket mobiltelefon segítségével hozták működésbe távirányítással. Két gyanúsítottat letartóztattak. 5 év börtönbüntetésre ítéltek egy hongkongi újságírót kémkedés vádjával Kínában. Ching Cheong a bíróság szerint egy szingapúri újság tudósítójaként katonai titkokat adott át Tajvannak, és kiterjedt kémhálózatot épített ki. Tavaly áprilisban fogták el, és a nemzetközi tiltakozás ellenére vádat emeltek ellene. Támogatói szerint az ártatlan Ching a hongkongi média teljes ellenőrzésére törekvő kínai kormány áldozata. Egyházi kiközösítéssel fenyegette meg egy kolumbiai bíboros azokat az orvosokat, akik a múlt hétvégén abortusz műtétet végeztek egy 11 éves kislányon. A gyermeket a mostoha apja erőszakolta meg. A bíboros később tagadta, hogy ilyen szankciókról beszélt volna. A katolikus egyház tiltja az abortuszt, Kolumbiában viszont különleges esetben engedélyezik a beavatkozást.
Ismét itthonról vége a madárinfluenzának. Csaknem 3 hónap után a Magyar Állategészségügyi Hatóság megszüntetett minden korlátozó intézkedést. Süt Miklós országos főállatorvos azt mondta, a házi szárnyasokban nincs vírus, arról pedig nincs tudomásuk, hogy a vadmadarakban jelen lenne.
A madárinfluenza miatt több mint 1 millió házi szárnyast kellett elpusztítani, illetve kényszervágással megsemmisíteni. Mindez a magyar baromfitartóknak összesen mintegy 20 milliárd forint kárt okozott. Az ágazat árvesztesége jelentős volt. 1 kilogramm csirke nagykereskedelmi ára például mintegy 100 forinttal csökkent. Annak érdekében, hogy az elszenvedett károk után a termelők és a feldolgozók talpra állhassanak, a baromfi terméktanács elnöke szerint 15-18%-os átadási áremelésre van szükség. Erről a legtöbb nagy áruházlánccal már meg is állapodtak.
Amiből hangsúlyozom, 5% a kötelező áfa, az az állami, a 10-12-13%-nyi árnövekedés, az pedig igenis vissza kell pumpálni a termelő alapokba. vissza kell adni a termelőknek, mert a termelési költségek hihetetlenül megnövekedtek.
Az elnök példaként elmondta, hogy a csirke átlagos átadási ára jelenleg mintegy 400 forint. Ez emelkedne 460 forintra. A kereskedők az áfa emelést és a kereskedelmi ár és alkalmazását követően 1 kg csirkehúst átlagosan 620-650 forintért adnak majd a fogyasztóknak.
Áremelésekkel jön a szeptember, holnaptól a legtöbb alapvető élelmiszerért többet kell fizetnünk. A részletek mindjárt, előtte nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Startszámla. Minden tizedik csecsemőnek van baba kötvénye. Jubileumot ünnepel a Duna TV, ma van az 5000. adásnap. Áremelésekkel köszönt be a szeptember, holnaptól a középső áfakulcs 20%-ra nő. Így a legtöbb alapvető élelmiszerért többet kell fizetnünk, de emelkednek az energiahordozók tarifái is. A bábeli számzavarban ugyanakkor kellemes meglepetés is érheti a vásárlókat. Több kereskedő ugyanis úgy döntött, a készletek kifutásáig még a régi áron kínálja egyes árucikkeit.
Húzós éjszaka elé néznek a kereskedők, felbőgnek az árazógépek. Itt az áfaváltás éjszakája. Ilyen és ehhez hasonló szalagcímek próbálták tudatosítani már napokkal ezelőtt a vásárlókat arról, hogy szeptember 1-től bizony mélyebben kell a pénztárcájukba nyúlniuk.
Mennyire tudatosan vásárolt ma be többet?
Nem volt tudatos, mert olyan mindegy, hogy mikor fogok vásárolni. Így is, hogy is sokba került.
Ahogy nem vettem észre, hogy annak idején csökkentették, ez se szóval tragikus, remélem.
Az óhaj ebben a déli pályaudvari boltban minden esetre meghallgatásra talált. Itt a kenyér és húsáruk növekvő áfaterhét ugyanis csak később hárítják át a vevőkre. A fogyasztási adó 5%-os emelkedése egyébként a teljes élelmiszerkört érinti. Nő a tej, a zöldségfélék, a gyümölcs, a méz és a cukoráfája is. Ráadásként a kasszánál 7%-kal magasabb árat ütnek be a szeszes italok, míg 5,7%-kal többet a dohánytermékek vásárlásakor. Az egy éven belüli immár második áfa változással kapcsolatban engedékenynek mutatkozott az adóhatóság is, legalábbis abban a tekintetben, hogy november 30-áig adtak haladékot a kereskedelmi egységeknek a pénztárgépek átállítására. Nem csak a boltokban, az élet más területén is érezteti hatását a változó áfa. A szolgáltatásoknak széles sora, így a gáz és a vízellátás is átkerült a 20%-os áfa kulcsba, de 5%-kal többe kerül péntektől a személyszállítás, a szennyvízkezelés, a szemüveg készítés, a könyvtár, az uszoda és még a temetés is.
Fekete munkáról, feketén-fehéren, szeptember végétől jön a munkáltatói fekete lista. Idén csak augusztus végéig 26 000 fekete munkást lepleztek le a szervezet ellenőrei.
Továbbra is az építőipar vezeti a fekete munkások képzeletbeli listáját. Az esetek 40%-ában ebben az ágazatban fordul elő az illegális alkalmazás. Szintén jelentős a be nem jelentett alkalmazottak foglalkoztatása a vendéglátóiparban, derült ki a felügyelőség jelentéséből. A szervezet munkaügyi ellenőreinek idén is bőven akadt munkája. 7600 esetben róttak ki bírságot, nem kevesebb, mint 3 milliárd forint értékben.
A törvényváltozását követően 30 000 és 20 millió forint között lehet munkaügyi bírságot alkalmazni a felügyelőségeknek. Azt tudom mondani, hogy ebben az évben még a maximum bírság nem került kiszabásra.
Pap István hozzátette, a munkaügyi ellenőrzések során a cégek csak nem 70%-ánál derült fény jogsértésre.
Az újszülöttek tizedének van baba kötvénye. Az első fél év adatai alapján mintegy 50 000 idén született gyermek után a szülők 5 000 startszámlát nyitottak saját bankjuknál, mondta el Varjú László, az MSZP frakció vezető helyettese.
Az 5 000 startszámla, azaz az úgynevezett baba kötvény megnyitása egyszerre sok is és kevés is, vélte Varjú László.
Az esélyteremtésnek egy igazi újdonságáról beszélünk, és valóban így van, hogy az a megszületett gyerekeknek, közel 56 000 gyermeknek családja csak 10%-ban élt azzal a lehetőséggel, hogy az életkezdésnek ezt a formáját igénybe vegye.
A politikus rámutatott, a megnyitott számlára állami támogatást is lehet igényelni a magánszemélyek, valamint az önkormányzatok befizetései után. Így például, ha a család havonta 2 000 forintot fizet be, akkor a gyermek 18 éves korában 1 millió forintot meghaladó összeget kaphat készhez. A számla megnyitását követően egyébként a bank értesíti az államkincstárat, amely 8 napon belül átutalja a 40 000 forintos állami támogatást. A pénz akkor sem vészel, ha a szülők néhány hónappal később nyitják meg a számlát. Ebben az esetben ugyanis az államkötvény 5 éves futamidejű kamatozással kiegészített részét utalják át a startszámlára. Medgyes Tamás fideszes képviselő szerint a kezdeményezés üdvözlendő, ám úgy vélte, hogy a program részleteit hanyagul dolgozták ki.
Vajmi kevés pénzt fordít erre a kormányzat, tehát inkább PR fogásnak látszik a babakötvény, mint valóságos segítségnek.
A fideszes politikus álláspontja szerint a babakötvényt központilag kellene kezelni, a startszámla ugyanis így módon csupán a bankoknak kedvez.
Hazánk nem légierejét tekintve a legerősebb, de a katonai légiforgalmi irányító képzés állja a nemzetközi megmérettetést. Az afganisztáni nemzetközi reptérre készülő cseh tiszteket például a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem programja készíti fel.
A cseh légierő hadtisztje a Nemzetvédelmi Egyetemnek egy magáncéggel közösen kidolgozott programjában vesz részt. Az 5 hetes képzés során a szervezők igyekeztek az afganisztáni viszonyokat a leghülyebben visszaadni. A kabuli nemzetközi katonai erők által irányított reptér polgári és katonai gépeket egyaránt fogad, összesen mintegy 240 gépet naponta.
A fegyverek szállításától kezdve az élő állatokig, azon a repülőtéren minden megfordul, extrém szituációk fordulnak elő, kerékpáros jelenik meg a repülőtér kellős közepén, a leszállógép előtt.
Yeah, this is the challenge.
Nagy kihívás ez a küldetés. Az afganisztáni missziónak a kabuli reptér a motorja. Váratlan helyzetek gyakran adódnak, lamentálni pedig nincs idő, csak cselekedni.
A képzési program a későbbiekben alapja lehet a NATO-ban egyelőre még hiányzó, válsággócokban gyorsan bevethető mobil légiforgalmi irányító csoport kiképzésének is.
56 csepp vér, musical az 1956-os forradalomról az 50. évforduló tiszteletére. Az ősbemutató a Papp László sportarénában lesz október 19-én, minden idők eddigi legnagyobb Magyarországon épült díszletében.
Arra, amit most érzek, őszintébb szó nem felelhet, senki még így.
Mi nem fogunk lépet tenni, hanem vállaljuk a rizikóját annak, hogy összeraktunk egy fantasztikus zenekart, és mindent élőben fogunk játszani a Budapest Sportarénában.
A darabot másfél éve kezdték írni, és figyeltek arra, hogy a zene kifejezze azt a kort, amelyben a történet játszódik, de szóljon a mai emberhez is. Az 56 csepp vér Shakespeare Romeo és Júlia című drámájának sajátos, az 50-es évek sorsfordító pillanataira átültetett adaptációja. A szerzők, Horváth Péter író, rendező és Mihály Tamás, akit az Omega együttesből ismerünk, fordulatos, izgalmas történetbe ágyazva, lírával és humorral vegyítve a tragédiát szeretnék a fiatalok számára is átélhetővé tenni, közelebb hozni, a szerelem, a kötelesség, a becsület és a hazaszeretet tragikusan egymásnak feszülő érzelmeit, emléket állítva ezzel a forradalom hőseinek. Színpadra lép először együtt Miller Lajos és Miller Zoltán, Kaszás Attila, Palcsó Tamás, Hoffmann Mónika, de egy 40 tagú tánckar és 16 kaszkadőr is emeli az előadás színvonalát. A darabból mozifilm is készül, a zenei anyag pedig várhatóan idén decemberben kerül a boltokba.
Jubileumot ünnepel a Duna TV. Az 5 kontinensen fogható idén 14 éves közszolgálati csatorna 5000. adásnapjához érkezett. A világ magyarságához szóló műholdas televízió ötlete a magyarok 3. világ találkozóján fogalmazódott meg. A Duna Televízió 1992. december 24-én 2. János Pál pápa áldásával indította el programját. A Duna TV hitvallása szerint híd az anyaország és a határon túli nemzetek között. Igényes és tárgyilagos műsorának elismeréseképpen az 1996-os médiatörvény közszolgálati csatornaként határozta meg. Az intézményt az UNESCO 1999-ben a világ legjobb kulturális televíziójának járó kameradíjjal tüntette ki. Az ezredforduló után a csatorna adása már 5 kontinensen fogható a nap 24 órájában. A Duna Televízió első tematikus csatornája, a Duna 2 Autonómia 2006. április 16-ától sugározza műsorát Európában, valamint Kis-Ázsia és Észak-Afrika egyes részein. Most nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Elfogadta a kormány a konvergencia programot. Hétfőn már mindenki elolvashatja. A KDNP meghívná hazánkba Jánz Lotát. A magyar-szlovák ügy várhatóan az Európai Parlament elé kerül. Vége a madárinfluenza korlátozásoknak. A következmények 15-20%-kal emelkedik a baromfi hús ára. Most jön Kelemen Zsolt a sporthírekkel, én híradóval legközelebb, 9:30-kor várom önöket, viszontlátásra.
Jó estét kívánok! A norvégok elleni EB-selejtezőre készülő magyar labdarúgó válogatott tagjait a lehető legkevésbé zavarja a helyszín körül kialakult helyzet. Talán azért, mert a Bozsik csapatnak más gondjai vannak.
Nagy a nyüzsgés a tatai edzőtáborban, és emellett a hangulatra sem lehet panasz. Csupán egy-két sérülés borzolja a kedélyeket.
A hétvégi fordulóban elszenvedtem egy sajnálatos bokasérülést, én egyelőre még különleg a csapattól, én rehabilitációt végzek, amit szeretnénk játszani, azokat gyakorolja a csapat, ilyen szögletszaladrugás variációkat, illetve a norvégok elleni ellen, hogy hogyan kell védekezni, mert az a játékuk, hogy hívelgetik a labdát, és a magas csatáraik fejegetik le.
Elfben tehát meg lehet a siker. A csapatnak kis túlzással csak le kell másolnia a korábbi teljesítményét.
Az új szövetségkapitány a három mérkőzés alatt a csapatban bizonyította, hogy tudunk játszani, szépen is játszani. Angliában és az osztrákokán is voltak nagyon biztató jelek. Jól játszott a csapat, ugyanazt a játékot kell csinálnunk, amit ezen a két mérkőzésen, és ha ezt tudjuk hozni, akkor úgy gondolom, hogy nem hiszem, hogy probléma lehet, és hát remélem, hogy tehát lesz a egyéri úton.
A mérkőzésre tervezett, békejelet formáló lelátói élőkép a hely szűke miatt a Szusza Ferenc stadion eredményjelzőjén lesz látható.
Fülöp Márton és Priskin Tamás mellett újabb magyar labdarúgó szerződött angol élvonalbeli együtteshez. A Debrecen 21 éves védője Máté Péter 1+3 évre az újonc Readinghez igazolt.
A héten született megállapodás értelmében az angol klub kölcsönvette Máté Pétert, akiért 400 000 fontot fizetnek most, a fennmaradó összeget pedig egy év múlva, ha úgy döntenek, hogy végleg megvásárolják.
Az utóbbi időben a DVSC-nek a teljesítménye, ami a magyar bajnokságban, az utóbbi évek termés, ami a magyar bajnokságban és a nemzetközi kupákba egy kicsit letettük a névjegyünket, hogy így mondjam, a másik pedig magának a játékosnak a teljesítménye, hiszen fölhívta magára a figyelmet.
A pénzt a klubban működési tervének megfelelően a DVSC erősítésére is szánja majd.
A játékosokat első körbe, tehát az Égel Lacit és a Máté Pétert is júniusig adtuk kölcsön, hiszen úgy ítéltük meg a szakmai stáb is úgy ítélte meg, hogy a Debrecen kerete elég erős ahhoz, hogy a magyar bajnokságban jó szerepeljünk. Mi úgy gondoljuk, hogy nem fog nehéz lenni Debrecenbe játékosokat ideigazolni, hiszen a klub imidzse az olyan, hogy szívesen jönnek Debrecenbe játékosok.
Az EB-selejtezőkre készülő női kosárlabda válogatottunk tegnap 4 ponttal kikapott a házigazda Németországtól, ma viszont alaposan visszavágott. Iványiék 65-33-ra nyertek. A belgrádi vízilabda Európa-bajnokságon nem csupán olimpiai bajnok férfi válogatottunknak szurkolhatunk, hanem világbajnok női csapatunknak is, amelynek ez lesz a második világeseménye az új szövetségi kapitány Szilágyi Péter irányításával.
A férfi vízilabda válogatott után egy nappal a női pólósok is útnak indultak Belgrád felé, mégpedig nem titkolt szándékkal.
Kijavítjuk azt a bakit, amit elkövettünk Kínában a világkupán, és visszaállítjuk a elemeinket, tehát dobogon leszünk.
Persze a dobogó felé sem vezet kikövezett út.
Az első két meccset, a hollandot és a spanyol mérkőzést hozzuk, akkor már benn vagyunk biztosan a négyben. De azt hiszem, hogy ez a két mérkőzés is úgymond könnyebb mérkőzés, amit nem szabad lebecsülni, tehát az is borzasztó nehéz lesz mind a két mérkőzés. Én nem hiszem, hogy ilyen nagy arányú gólarányjal tudunk győzni. Én remélem egy-két góllal győzünk mind a két csapat ellen, és akkor bebiztosítjuk magunkat a négybe, és ott pedig már minden lehetséges.
Én azt hiszem, hogy a húzó emberek továbbra is húzó emberek maradtak. Nagyon bízom benne, hogy Brávik Fruzsina centerposzton kimagaslót fog nyújtani. Úgy látom, hogy nagyon jó állapotban van az újak közül, úgy mondjam. Nagy újdonságok itt nincsenek a női mezőnyben. Némiképpen volt egy kis szerkezetváltozás, ez egyre jobban kezd összeérni, úgyhogy én bizakodva tekintek a belgrádi Európa-bajnokságra.
Az esti híradó után ismét várom önöket sporthírekkel, viszontlátásra.
Megjelent a heti válasz. Alap kérdezett, Pálfi István felelt, interjú sehol. Ki szólhat szabadon a köztévében? Látókör kérdése, heti válasz.
Mielőtt a Reumont használni kezdtem, sokszor felkelni sem tudtam, úgy fájt mindenem. Amióta naponta kétszer bekenem a fájdalmas területeket Reumont géllel, a nap minden percében azt tehetem, amit igazán szeretek. Reumonnal újra szép az élet, és a mozgás is mint örömet jelent.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Lehangoló őszi időjárással búcsúzott a nyár a Kárpát-medencétől. A ténylegesnél is hűvösebbnek érezhettük ma időjárásunkat, sokfelé esett az eső, és bizony a szél nem segítette tovább a hőérzetünket semmiképpen sem, úgyhogy ma mindenképpen szükségünk volt kiskabátra, de a folytatásban már nincs utánpótlása a hűvös levegőnek, tehát megszűnik az észak-nyugati áramlás, és egyre melegebb levegő árasztja majd el térségünket. Éjszaka változóan felhős ég mellett már inkább csak az északkeleti tájakon és elszórtan kell számítani csapadékra. A hőmérséklet pedig hajnalra általában 7 és 12 fokig csökken, tehát nagyon-nagyon hűvös, kimondottan hideg lesz hajnalban, illetve a kora reggeli órákban. Aztán délelőtt már jóval több lesz a napsütés, mint az elmúlt 1-2 napban. A szél továbbra is élénk marad, inkább az északkeleti-keleti tájakon kell még felhősödésre számítani. Délután pedig a változó felhőzet mellett a hőmérséklet csúcsértéke általában 21 és 24 fok között valószínű, északkeleten lehet ennél egy icipicit hűvösebb. A frontérzékenyeknek szerencsére most következő 24 órában sem kell fronthatással megküzdeniük. Azonban továbbra is nagyon sok a virágpor a levegőben. Elsősorban a parlagfű, az üröm, a csalánfélék, illetve a pázsitfűfélék koncentrációja mutat nagyon magas értékeket ezekben a napokban, de azt hiszem, akik ezekre érzékenyek, ezt már bizony pontosan tudják. És akkor lássuk a folytatást. Szombaton nagyon szép időjárásban lesz részünk, sok lesz a napsütés, a hőmérséklet is nagyon kellemesen alakul. A csúcsérték általában 23 és 28 fok között várható. Aztán vasárnap változóan felhős ég mellett, szerencsére még továbbra sem fogunk fázni, 24-29 fok várható ezen a napon, és csak elszórtan és inkább az északkeleti tájakon kell számítani kisebb esőre, helyenként záporokra. Aztán hétfőn is változóan felhős ég mellett, elsősorban az északi területeken borulhat be az ég, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen, igazi késő nyári modra, 24 és 30 fok között valószínű, és már a hajnalok sem lesznek annyira hűvösek. Kedves nézőinket, megköszönöm a figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is, most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra!
Németország a háború után romokban hevert. Az emberek már csak a csodában hittek. Végül eljött az a nap, amit azóta soha senki nem felejtett el. Egy nap, amelyről minden német polgár tudja pontosan, hogy hol tartózkodott akkor. A futball világbajnokság döntőjén. A berni csoda. Győzniük kellett, hogy újra emelt fővel járhassanak. A filmet, amely egy kisfiú sorsán keresztül az 1954-es futballvilágbajnokság döntőjének történetét meséli el, pénteken 19 órakor tekinthetik meg a Duna televízióban.
Kedves nézőink, most a gyerekek esti meséje következik. Először a magyar népmesék sorozatból az égigérő fa történetét vetítjük. Lesz két epizód a Mulattató Múzeumból, és még egy mese a Halloween mesékből is. Jó szórakozást!